Hála legyen az Úrnak az kiváltságért, amelyben részesített, hogy újra itt lehetünk, az ő szavát meghallgatni, dicsőséges énekeket énekelni. Nem tudjuk, mennyi ideig fog még tartani, egyet azonban tudunk, hogy meg kell vásárolnunk az időket, mert drága idők, kedves idő is. Nem szívesen állok itt elől ma este, az utolsó hétvége óta nagyon meg vagyok hűlve, és fáradtságomban kerül elrejteni ezt a dolgot, de az Úrban való bizodalommal kockáztatni akarjuk az ő szavát hirdetni, és abban elmélyedni, amit ő kinyilatkoztatott számunkra. A szerda este már hangsúlyoztam, hogy számomra az utolsó hétvége Nyugat-Németországgal, Salzburg, Zürich, és tehát egy gazdagon megáldott hétvége volt, és láttuk, amint Isten még hívja az embereket, megmenti őket, és tulajdonképpen a prédikáció lényege, vagy összefoglaló tartalma az, hogy az emberek átéljék Istent, és az Úrhoz találjanak. Zürichben az a gondolat foglalkoztatott az első királyok 17. fejezetéből, az utolsó vers, ennek utolsó verse, amikor az asszony, akinek a fia a halottak közül feltámadt, tehát az asszony Ijéshez jött, és azt mondta, már most határozottan felismerem, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úr igéje a te szádban igazság. Ez a vers nagyon nagy hatást gyakorolt rám, mély benyomással volt én rám, és úgy gondolom, hogy még egy egész ideig fog tartani, és mély benyomással fog lenni rám. Nem minden szájban maradt Isten szava igazság, és az a gondolatom jött, hogy időnkben is annyian prédikáltak, de feltevődik a kérdés valóban, kinek ajkában tiszta, hamisítatlan, kinek ajkán maradt Isten szava tiszta, érthető, világos, hamisítatlan igazság. Ha valaki a Bibliát veszi a kezében, mindenki ugyanazt az ígét olvassa. A katolikusok, a protestánsok, valamennyi szabadegyházak, mindnyájan egy és ugyanazon Bibliából olvasnak. Viszont mindenkinek megvan a maga felfogása, a maga értelmezése Isten ugyanazon szaváról. És ha ez az asszony hangsúlyozza, már most felismerem, hogy te Istennek egy embere vagy, és hogy az Úr ígéje a te szádban igazság, akkor ez valóban nem egy egyszerű dolog. És össze kellett hasonlítsam a mi generációnkkal, vagy a mi nemzedékünkkel, hányan kivonultak százaival, ezreival, sőt, százezrekhez intézték az ige hirdetésüket. De ezt is, azt is, és még sokkal többet kihagytak, a teljes igazságot nem hirdették, nem tették közhírré, de hogyan is tehették volna, hiszen ők maguk nem voltak tisztában az Istenséggel, a bemerítkezéssel, az úrvacsorával, stb. Ki hangsúlyozhatja ma, hogy kinek ajkán maradt Isten szava a tiszta igazság. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ítéletet mondjunk valaki felett, de saját szemeinkkel láttuk, vagy felfogtuk, hogy egy volt, aki bátran, elszántan és félelem nélkül kimondta az igazságot, és ki volt a nagy elismert evangélisták, ők voltak azok, akik ajkán Isten szava a teljes igazság maradt, avagy az Istenségről közhírétették az igazságot, avagy a bibliai bemerítkezésről megismertették az igazságot, vajon közhírétették az bűnesetről az igazságot, minden ez igazságot, ha nem tették közhíré, akkor meg kell legyen engedve a kérdés, mit prédikáltak egyáltalán? Kit prédikáltak egyáltalán? Milyen jellegű evangéliumot prédikálta, lett közhírré téve. Engem az Isten ügye nagyon foglalkoztatott, és nagy hatással volt rám, amit az asszony mondott. Már most felismerem, és tudom, hogy Istennek egy embere vagy, de ez még nem volt egészséges. Még kiegészítette azzal, hogy az Úr ígye a te szádban. Nem a Bibliában. A Bibliában Isten szava marad. De Isten tiszta szava marad-e még annak ajkán, aki hirdeti? Ez a lényeges kérdés, hogy a Bibliában Isten szava, igazság, ebben minnyáján tudatosak vagyunk. De ha a különböző egyházak, szabad egyházak hirdetői ezt az ígét az ajkukon hordozzák, avagy még igazság marad, ez a lényeg. Nem, hogy a Bibliában igazság, ez határozottan így van, hanem, hogy azok ajkán, akik hirdetik, akik közhírétezik, igazság marad-e. És még egyszer hangsúlyozom, az egyetlen, aki elégette az ajkát, az igazság volt, az volt, akinek szívében Isten ígéje éget, és tudatában volt annak, hogy több ellenséget csinál magának, mint barátokat az igazság hirdetésével. És mikor egyik a legnagyobb evangélisták közül eljött hozzá, megkérte őt, engedd meg, hogy kézrátétellel imádkozzak, érted, hogy észhez térj, és ne prédikálj mindemet dolgokról, amelyek az embereket felhevíti ellened, vagy lángra lobbantja ellened. Branham testvér azt mondja a maga részéről, ha megengeded, hogy azután én is kézrátétellel imádkozzak, érted, akkor hadd történjen meg, mert a magam részéről szeretném megkérni Istent, hogy nyissa meg a te szemeidet, hogy meglásd és felismersd, hogy ezeknek a dolgoknak prédikálnia kell. Természetes, hogy a kellemes, a pompás, na, a nagyszerű dolgokat prédikáljuk, a többieket kikerüljük, nem, de következik egy számadás, kezik egy ítéletnapja. Jakab 3.1-ben így van. Ne tolongjon senki, ne feszengjen senki tanítónak lenni, mert sokan tanítóknak, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Nem akarunk ezzel tüzetesebben foglalkozni, csak érintett engem, és már hangsúlyoztam, hogy határozottan még egy egész ideig hatással lesz rám, mély benyomással lesz rám, és ki szeretnénk emelni Isten tiszteletére, hogy ez utolsó időben méltóknak találtattunk a tiszta igazságot tudomásul venni, és elég esélyem volt nagy evangélistákat, nagy embereket meghallgatni, de egyet hangsúlyozhatok, úgy, ahogy az asszony is hangsúlyozta Ijéshez intézve, hogy az Úr ígéje Ijés ajkán a tiszta igazság volt, és az is maradt. és ezért Istenünknek nagyon hálásak vagyunk, és tovább folytathatnánk, és feltetnénk a kérdést, miben állt Ilyés munkája? Abban, hogy felépítette az Úr oltárát újra, vette a 12 köveket, és az estvének idején bemutatta az áldozatot, és Isten felelt a maga részéről. Nem ugyanez történt a mi testvérünk szolgálata által, nem helyes irányban lett céltudatosan állítva 12 apostolok tanítása, nem elküldte Isten az ő szolgát és prófétát, akinek ajkán az Úr ígéje igazság maradt, kinyilatkoztatott teljes igazság a Szent Szellem ihletése által. Ti tudjátok, amikor legelőször a bűnesetről prédikált, olyan volt, mint egy telír találat, pont a közepébe találta a dolgot, és sokan hátat fordítottak nekik, és sokan azt gondolták, hogy az ember megtébolyodott, és nagyon megsajnálták. Annélkül, hogy tudták volna, hogy az Úr angyala volt azelőtt nála, ugyanaz az angyal volt, aki május 7-én 1946-kor is volt nála, és pontosan tudatta vele, mi történt az Édenkertben, és Branham testvér azt mondta, az Úr angyala soha nem mondott valamit, ami nem felelt volna meg a valóságnak. Mi volt Isten szemében a fontos ez időben? Nem csak az evangelizációs jellegű égehirdetés, ez hozzátartozik. Nem csak jelek és csodákról, ez is hozzátartozik. De ennél többről volt szó. Az íge tökéletes kinyilatkoztatásáról, és Isten akaratának kinyilatkoztatásáról, és ebben a tekintetben az Úr nem maradt adós számunkra semmilyen tekintetben. Rusz testvér utalással volt a Frigyládára, és úgy gondolom, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a dolgokat. Tudjátok, hogy maga a filiszteusok is meg voltak áldva, amikor a Frigyláda hozzájuk érkezett. Obed-Edom háza népe meg lett áldva, amikor a Frigyláda, a szövetség ládája le lett oda téve, és amikor a Józsué 3-ba, a 3.-4. versben áll, hogy a papok fölemelték Isten ládáját, és át kellett vigyék a Jordán folyó. Nem csak egy fadoboz volt, nem csak egy faburkolót, hanem az Isten szava elhelyezve ebbe a fadobozba. És már annyiszor hangsúlyoztam, mi emberekként pontosan olyanok vagyunk, mint minden más emberek, húsból és vérből. És ez a szövetség ládája, a frigykötés ládája hétköznapi fából volt. De azáltal, hogy Isten szava bele lett helyezve, nem maradt hétköznapi fadoboz, hanem Istennek egy hatalmas dolga lett belőle. És így történt velünk kapcsolatosan is. Abban a pillanatban, amelyben Isten szava el van helyezve belénk, szívünkbe, nem maradunk hétköznapi emberek, hanem Istennek fiai és leányai lettünk. Olyan emberek, akikben Isten megdicsőíti magát, akikben el tudta helyezni az ő szavát. Ebben is nagyon el lehetne, ezekben a gondolatokban is el lehetne mélyedni. De szeretném a Branham testvér prédikációval megtekintésével folytatni, hiszen tudjuk, hogy Isten felhasználta őt arra, hozzánk intézni az ő üzenetét, és szeretném, hogy az ő Isten kinyilatkoztatott szava maradjon a tiszta igazság az én ajkamon is. Jaj nekem, ha ez nem felelne meg a valósággal. Jaj nekem, az ítélet napján, hogyha Isten kinyilatkoztatott szent szava nem marad tökéletes igazság az ajkamon, akkor én magam leszek az, aki felelősségre leszek vonva más oldalról, másrészt pontosan tudatában vagy tudjuk, vagy ismerjük, hogy már az ős kereszténységben, sőt maga Jézus más jellegűen lett hirdetve, és az evangélium is. Csak fel kell nyissátok a 2. Korintus 11. fejezetét. Itt csak el kell olvassátok. Itt azt hiszem a 4. verstől van, mert ha egy jött, ment, oda megy hozzátok, és egy más jellegű, eltérő jellemvonású Jézust hirdett, akit mi nem hirdettünk, vagy egy más jellegű szellemet fogadtok be, amit nem fogadtok be, nem amit kaptatok, vagy egy más jellegű evangéliumot, amelyet nem fogadtatok el azelőtt, akkor szépen, beleegyezően eltűritek. Ezek az emberek ott ülték, és azt gondolt, ó, az evangélium hirdetve van. És talán nyitott szájjal, nyitott füllel maradtak, és Isten embere látta a cselszövészt, az áskálódást, és tudta, hogy sokan kivonultak, anélkül, hogy Isten küldte volna el őket. Tudatában volt az agyafurcságnak az embereknek, miközben az evangéliumot hirdették, nem Jézus Krisztus evangéliumaként hirdették, hanem a saját evangéliumuk gyanánt. Nem ugyanez következett be a mi időnkben, és most tudatosan utalok, csak olyan nevekre utalok, amelyek általában léteznek. Mi legyen a sok testvérekkel, és magamat is bevonom, mi történjen azokkal a testvérekkel, akik Isten üzenetét a saját üzenetükké tették. Mi történjen Müller, Mayer, Lehmann vagy X testvérekkel az Úr napján, hogyha az Isten íge üzenete ez időre szólóan nem maradt meg az ajkunkon tökéletes igazság szerint, és kivonultunk, és az Isten íge üzenetéből a saját íge üzenetünket eszkabáltuk. Hogyan álljunk meg ezzel Isten előtt? És Pál apostol azt mondja, szépen eltűritek, annyira szellemiesek voltak, de nem látták meg a cselszövést, nem ismerték fel, és ez a három dolog mindig összetartozik, hogy Jézus nem bibliai módon van hirdetve, és egy más jellegű szellem, aki az emberekre benyomással van, az evangéliumot másképp hirdetni, valami más módon hirdetni. Ugyanaz a dolog ugyanaz marad egész végig. Pál apostol a Galata levélben kifejezésre juttatta, amikor elment az Úr parancsára Jeruzsálembe, úgy olvassuk itt a Galata 2-ben, itt ez áll közvetlenül a 3. versben talán, tovább kerestem, mint amennyire szükség volt, itt a Galata 2, a 4. verstől. Ezt nem is akarom elolvasni, a negyedik verset. A 4. verset átengedem Istennek. Vegye át Isten a felelősséget a 4. versért. Olvasom csak az 5. verset. Ezek előtt egy pillanat ra sem rettentünk vissza szolgalelkűségesen, hogy az evangélium igazsága érvényben maradjon köztetek. előttük nem rettentünk vissza egy pillanatra sem szolgalelkűségesen, hogy az evangélium, az üdvüzenet, az evangélium igazsága, az evangélium igazsága közöttetek érvényben megmaradjon. Pál apostolnak sokkal egyszerűbbé tehette volna a dolgot, miközben előnyösen mérlegeli a dolgokat, és gerinctelenül haszon vagy előnyösen hirdette volna az ígét, de akkor nem lett volna az Isten ügye. Tudjátok, hogy Istennek valódi embereinek nem volt megadatva a saját választási lehetősége. Ők nem voltak függetlenek, nem voltak önállóan, hiszen Isten eldöntötte az ő útjukat, és ők alkalmazkodniuk kell, be kell illeszkedniük ebben az isteni alkalmazásban, másképpen haszna vehetetlenek Isten számára. Pál apostol nem tántorodott vissza szolgalelkűségesen egy pillanatra sem, csak hogy kompromisszumot nem, megalkovásokat nem hoznak békességet, megalkovások békességtelenséget okoznak, nem léteznek megalkovások, amelyeket kötnünk, meg lenne engedve, hogy kössünk, csak egy isteni alávetés, Isten alá és az ő szava alá alárendeltség, minden más egyéb haszontalan és haszna vehetetlen. És ne gondolja senki, hogy békességre vezet az út. Nem létezik ilyesmi. Csak az esetben, ha odaérkezünk, ahol Isten akar látni bennünket, tudnillik, hogy elfogadjuk, magunkévá tegyük, amit intéz hozzánk. Szeretnék már most a Branham testi prédikációjához érkezni, de néha az a benyomásom, hogy mi magunk az eleve elrendeltetésben noha hiszünk, talán az eleve elrendeltetést mégis közönösen, közömbösséggel összetévesszük. Pontosan tudjuk, hogy Isten a predesztinálást, az előre eleve elrendelés, a világ megalapítása előtt beütemezte, elrendelte, előirányozta, ennek tudatában vagyunk. De Isten nem maradt, nem tért nyugovóra. Isten az ő tervét, amit elhatározott, lépésről lépésre megvalósította, egészen amíg a Krisztusig összefoglalóan bekövetkezhetett a megváltás. És ha ebben a prédikációban betekintünk, a segélykiáltás, ti tudjátok, a tökéletes hitrejutással kapcsolatos prédikációt átvettük, és a jel című prédikációt, és a következő prédikáció a segélykiáltás című prédikáció. És valóban az a benyomásom, hogy azon a véleményen vagyunk, Isten eleve predesztinálása alapján hívő lesz, aki hívő kell legyen, és meg lesz mentve, aki meg kell legyen mentve, és azután kiszámolhatjuk, hogy mi követi a dolgot. De fel kell fognunk, hogy Isten predesztinálása, eleve meghatározza, kijelölése fennmarad, de az eleve elrendelteket össze kell legyenek gyűjtve Isten szavának hirdetése által. Nem lehet Branham testvére, Pál apostolra és mindezen emberekre utalással lenni, hiszen ezek az emberek se ültek le a maguk részéről, és azt mondták, mi hiszünk az eleve elrendelésbe, jöjjön, aminek jönnie kell, hallja, akinek hallani kell. Amikor elérkezett a keresztelő János ideje, elkezdte az Isten szavát közhírré tenni. Amikor elérkezett a mi Urunk ideje, elkezdte az Isten szavát közhírré tenni. Amikor elérkezett az apostolok ideje, elkezdtek fellépni az Isten szavával és közhírré tenni azt. És Pál apostol azt mondja a Róma 10-ben, hogyan halljanak, hogyan hogyan jussanak tudtukra, ha nem lett elküldve azelőtt valaki hozzájuk, mert a hit a prédikáción keresztül jön, és a prédikáció Isten szavából, és azután, csak azután lesz Isten szava létező valóság, csak azután lesz Isten szava valóság. Ti tudjátok, hogy a proféták valamennyien Krisztusra utaltak, és azután az egész hit önmagában hústestet öltött, és nyilvánvaló lett ezen a földön. A proféták valamennyien közhírré tették, bejelentették a kegyelmet, de Krisztusban és az üdvre jutás megjelent számunkra. Ők, a proféták kijelentették, hirdették az igazságot. Krisztusban létező valóság lett. Ő ki tudta jelenteni a maga részéről. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Már most ebben a prédikáció a jel valamennyünk komoly, olyan meg vagyunk szólítva, és 14 nappal ezelőtt átvettük a mai prédikációban, a segélykiáltás című prédikációban, még névre szólóan meg vagyunk szólítva, és úgy néz ki a dolog, mint hogyha Isten ellenezné az átjutást, az útunkat állná, és ellenezné az átjutásunkat az úton, mert jól véli velünk. Mert hogyha nem lennénk jelentősek számára, nem helyezne állapotunkra nagy súlyt, a nagy hangsúlyt, azt mondaná, menjetek dolgotokon, de mert annyira jelentősnek tart, fontosnak tart bennünket, hangsúlyt vet a mi állapotunkra, nem hagyhat bennünket a mi régi állapotunkban, mert így nem érhetjük el a célt. Itt ebben a prédikációban a harmadik oldalon olvassuk, szeretném, ha ezt hangszallagra rögzítenétek, a ma reggeli ige üzenet az egész szolgálatom csúcspontja volt. Ezzel utalása volt a jel című prédikációra, a megkülönböztető jel című prédikációra. És ebben a prédikációban megállapítottuk, hogy mi a dolog lényege, mi a bökkenője a dolognak. Tudnillik, hogy Isten a Krisztusban leleplezte önmagát, és hogy Krisztus Isten báránya gyanán a Golgotai keresztfán kiontotta a véget, hogy az ő szelleme és az ő élete a véren megváltott seregre visszatérhessen. És Branham testvér, bőségesen kijelentette, hogy az áldozatok az Ótestamentumban nem volt elégséges, mert az állatok vére volt, és az állatok vérében nem volt az isteni vér, amely visszaverhetett volna a bűnösre. Krisztusban Isten nyilvánvaló lett, és ő az isteni vér lett kiontva, hogy az isteni élet, amely miránk, akik hívőkké lettünk, visszavetődjön a Szent Szellem kitöltetése által, visszaverődjön, visszatérjen. Ez volt a dolog lényege, az egész prédikáció lényege, amelyről Branham testvér azt mondja, a csúcspontja volt az én egész igeszolgálatomnak. És azt kell hangsúlyoznunk, hogyha nem tudunk, tudnánk részt venni az elragadtatásban, mert ez az isteni élet nem létező valóság bennünk, és nem következett be az elpecsételés. Akkor mindezen évek folyamán hiába prédikáltunk, hiába énekeltünk, hiába imádkoztunk, minden hiába való volt, és borzasztóan átlettünk verve, meglettünk csalva utazásunk végén. Ha itt azon van a hangsúly, hogy ez a prédikáció az egész ige szolgálatának a csúcspontját érte ebbe a prédikációban, akkor felteszem a kérdést, miben áll a csúcspont tulajdonképpen, amelyben az összegyűjtött mennyasszony, hiszen azáltal, az abban áll, hogy a mennyasszony, az összegyűjtött, a megváltott mennyasszony a fellegeken át az ő vőlegényével egyesül, és Branham testvér neven nevezte a prédikációban ezt a dolgot, és kijelentette, e véget a hangsúly, hogy az én egész ige szolgálatom csúcspontja volt. Egy szép napon meg fogom ismertetni veletek, hogyan érkeztem a prédikációhoz, a megkülönböztető jel című prédikációhoz. Tudatos vagyok afelől, hogy már hónapok ezelőtt láttam eme prédikáció felépítését, vagy összetételét. Minden eme célhoz vezetett. Az egésznek a megkoronázása volt. Biztos vagyok, és remélem, hogy minnyájan felfogtátok, mit jelent a megkülönböztető jel. A megkülönböztető jel egy ismertető jel, és pedig, hogy a vér alkalmazva lett, és hogy az Istentől követelt ár meg lett fizetve azáltal, hogy Jézus az ő saját vérét kiontotta. Ő kiontotta az ő vérét az ő életéből kifolyólag, kijött a Szent Szellem, amennyiben az vér kieszközölte Isten művét bennetek. Jön a Szent Szellem, tireátok, és bekövetkezik a megkülönböztető jel, és ebben áll, hogy az ár meg lett fizetve érettetek, és hogy Isten elfogadott benneteket. Gondoljatok erre, ez a megkülönböztető jel, az ismertető jel. Pillanatnyilag talán nehéz, de úgy vélem, kell vegyünk időt magunknak, és mindenki magának a prédikációkat, a pecsétek megnyitása utáni tartott prédikációkat igyekezettel gondosan olvasni, színes ceruzát venni, még akkor is, hogyha iskolaidőnk rég hátunk mögött van, és a legfontosabb dolgokat aláhúzzuk. El kell mélyedjünk benne, és kérjük Isten, hogy emez íge üzenet által, amelyet küldött, bennünk is megtegye az ő hatását, amiért küld veled. Egész határozottan nem azért adta Isten ezt az ige szolgálatot, hogy az egyéni dolgokról vitassunk, érveljünk, hanem azért adta Isten, hogy a szükségszerűségek a Szent Szellem által feltároljanak előttünk, hozzáférhetővé tegye előttünk, hogy elő lehessünk készítve, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelének dicsőséges napjára, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelének napjára. Továbbá azban ismertetve vagy velünk, nézzétek, Jézus eljött megváltani azokat, akik a világ megalapítása előtt már a megváltás könyvében be voltak írva. Eljött megmenteni őt, hogy Kikből tevődik össze ez a csoport, én nem tudom. Mi mindenkihez intézzük az ige hirdetést, és aki hisz, annak lett számva. Mindenkihez intézzük az ige hirdetést, de aki hisz, annak rendeltetett. És itt ez az ige érvényes. Mindazok, akik magukévá tették az igét, akik elfogadták, akikhez intézve lett, akiket megszólított, akiket vonzott Isten az ő ige hirdetése, azok jöttek, és az Úr elfogadta őket, megbocsájtott nekik minden bűnt és vétket. Nem elégséges, hogy a mi neveink belegyenek írva a bárány könyvében. Össze kell legyünk gyűjtve, ki kell legyünk ragadva, mint olyanok, akik a bárány vérén megváltattunk, és az isteni életet magunkban fel kell vegyük, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban, az Isten fiában nyilvánvaló volt. A Szentírás azt mondja, hogy Ádámban minnyájan meghalnak, úgy Krisztusban minnyájan megelevenít. Tettnek. És úgy, ahogy földileg az első Ádám képét hordozzuk, úgy kell, és szellemileg úgy fogjuk Jézus Krisztus képét Isten fiai és leányai gyanánt hordozni, újjászületetten élő reménységre az Isten szelleme által. És itt hangsúlyozva van, hogy a vér ki lett ontva, és hogy a szellem azokra a véren megváltottakra jön, hogy az Isten élete nyilvánvaló legyen általuk ezen a földön. Továbbá az áll itt, hogy mindnyájan, luteránok, metodisták, pünkösdiek, mindnyájan a maguk részére felállítottak egy úgynevezett jelt, amit úgy véltek, hogy ebben áll a megkülönböztető jel. És az van hangsúlyozva a továbbá, a pünkösdiek azt mondják, beszéljetek csak nyelveken, így hordozzátok megkülönböztető jelt. De látjuk, hogy mindezen dolgok nem elegendőek. A megkülönböztető jel a bizonyíték. Azt jelenti, hogy ti magatok Krisztussal egyesítve lettetek. Nézzétek, a Szent Szellem maga az. Az ő élete ti bennetek. Ő a Szent Szellem általatok éli az életét. Nyilvánvaló lesz a Szent Szellem élete ti által. Itt egész röviden összefoglaltuk egy egész hangsúlyozott dolgot, egész érthető dolog, egész világos dolog. Az egyesek úgy gondolták, a megigazulás, mások a megszentelődést hangsúlyozták, a harmadik csoport a nyelveken szólást hangsúlyozta, de itt az életről van szó, nem egy adományról, nem egy ajándékról, és meg fogjátok látni, hogy nem fogjuk lealacsonyítani az ajándékokat, hanem az ő megtiszteltetés helyére lesznek állítva. Nem létezik Istennek egy embere, aki Isten ajándékait le tudná alacsonyítani. Szellemtől vezetetten, szellemtől ihletetten, aki a szellemi adományokat úgy egyszerűen lesöpörni az asztalról. Nem, ilyesmi nem létezik. De úgy, ahogy Pál apostol mondja, a szellem allában rendelve a prófétának. Tulajdonképpen csak a tisztítási folyamat következett be, a helyreállítás, a helyreigazod, hogy az Isten művenek hely legyen készítve. Nem, mert visszagondolok még arra az időre, amikor egyik testvérnő a másikhoz azt mondta, te fogsz-e profétálni ma reggel, vagy tegyek én közhírré egy kijelentést. Ez már sok évekkel hátunk mögött van. Ha dolgokat hangsúlyozunk, csak azért, hogy az ellenvetésnek figyelmen kívül hagyni a dolgokat, de hogy ha az emberek Isten házában jönnék, hogy azt közhírré tegyék, amik szívükben előkészítettek, ki azt kiteregessék, erre nem rendeltetett Isten háza, Isten gyülekezete. Ez nem helyén való. A Szent Szellem határozottan az ő jogához fog jutni. Azt, amit éppen idéztem, már majdnem 30 éve hátunk mögött van, hogy ezen sok változott, nem tudom, de egynek tudatában vagyok, hogy Isten emez íge üzenetek által téged és engem minden szolgálatot és minden ajándékot, minden testvért és minden testvérnőt, hogy mindnyájunkat mindenki elfogja a néki kirendelt helyét, hogy mindenki a kivételes helye elfoglalja, Isten helye azonban az első helyet kell elfogja a te és az én életemben, de különösen a gyülekezet életében. Következetesen azt jelenti, hogy Krisztussal együtt egyesítve lettetek. Nézzétek, ez a Szent Szellem, az ő élete ti bennetek. Ő éli az ő életét általatok. Akkor egy kicsit később, csak az menny Istene, a bíró, csak ő maga lehetett a tökéletes áldozat. Ő elfoglalta a zsűri, az ügyvéd helyét és a bíró helyét. Ő maga lett az áldozat. Az Isten élete elhagyta őt, e véget mondja az íge, az örök életet adom nekik. Görögül ez Zoénak, Zoé ez a szó. Ebben az Isten élete van hangsúlyozva. Az én saját életemet adom nekik. Isten és Krisztus egy és ugyanaz. Az élet, amely Krisztus Jézusban volt, a Szent Szellem, az élet, amely te benned és én bennem nyilvánvalóvá kell legyen, a Szent Szellem kell legyen. És Isten szelleme az, amely előteremti az életet. A betű öl, de Isten szelleme megelevenít. Felfogjuk tehát következetesen, hogy miről van szó. Nem csak arról, hogy egy jó érzés keletkezzen, nem csak a szellemi adományok kieszközlése, hanem az adományok működtetése, hanem az isteni élet létrehozása, amely Krisztus Jézusban van, és mi bennünk is látható kell legyen. Meg fogjátok állapítani, és Branham testvér is egy idegenszerű, egy nagyon meglepő összehasonlítást hoz. De a mindennapi életből a példák a legjobban érthetőek számunkra. Itt azt mondja, már most nincs egy előre meghatározott, megállapított bizonyíték. Ti azt hisztek, hogy nekem tudomásomra lett adva, és azt mondjátok, Branham testvér, mi által ismerjük fel, vegyétek tekintetbe, mi voltatok azelőtt, és milyen a mai állapototok, és ezáltal megállapíthatjátok, mi volt a ti múlt életetek, mielőtt alkalmazva lett a megkülönböztető jel, és mi ilyen lett az állapototok azelőtt. Mi volt azelőtt a ti kívánságotok, és miben áll a ti kívánságotok ma? Ez által nyilvánvaló, vagy felismeritek, hogy a jel, a megkülönböztető jel alkalmazva lette, vagy nem. Minden más jellegű áldás automatikusan részesült, áldásban részesültetek. Nem úgy van, mint ha azt mondanak, a nyelveken szólás a jel, a bizonyíték. Ha valaki egy fűzőzsinoros cipőt vesz, így a cipő nyelve is hozzátartozik. Vele járó, ugyanez alkalmazható a megkülönböztető jelre. Krisztus a megkülönböztető jel, a nyelveken szólás, az ördögűzés és az összes többi ajándékok, a prédikáció, és ami még hozzátartozik, tehát ami még, amiből összetevődik, hozzátartozik, ezek jelek, ez így van, igaz, de nem a dolog maga, nem a tartalom. Ajándékokról van szó. Felfigyeltek, miről van szó? Branham testvér egy egész idegenszerű, furcsa, meglepő összehasonlítást tesz. Talán legtöbben nem ismerjük, hogyha nem munkajellegűen hordanak egy olyan befűzős cipőt, aminek van egy bőrnyelve. Az én időmben, vagy a régi időkben léteztek ezek a fűzős, zsinoros cipők. És a cipő nyelve a cipőhöz tartozik, de a cipő nyelve nem a cipő. Így az összetételről van szó. Minden, amit Isten egybefoglalt, minden, amit Isten felajánl, azt magunkévá akarjuk tenni, és kérjük Istent, hogy ajándékozzon meg vele. És ha felteszem nektek a kérdést, hogyha valakinek van egy cipőnyelve, mondom nektek, hogy nem rendelkeztek a cipővel, még tovább is mezítláb jártok, pontosan, mint azelőtt. Egyedül a cipőnyelvét tehetitek a cipőre, de nincs meg a fűzőjük, nincs meg a zsinórnak, a fűzőnek a helye, hogy befűzzétek azt. Következetesen nem csak az összekötő, vagy a velejáróra van szükségre, hanem maga az összetételre van szükségünk. És ha ez a példa nem mondja meg egészen átfogóan, nem jut mi haszna van abban, hogy csak a cipő nyelvével rendelkezek. Nem, az egész cipő tulajdonommal kell legyen, csak akkor van hasznom a cipő nyelvéből is. Mi hasznom van egy dologból, hogyha nem rendelkezek az egésszel, és az össztartalom Jézus Krisztus megváltó, az ő életet te benned, az ő életet te benned, minden más egyéb adományok, szolgálatok, amelyek velejáróak. Következetesen szeretnénk, hogyha az egész összetétel rendelkezésünkre állna. Ne ragadjunk ki innen is, onnan is valamit, mert a végső összegezés, az összefoglalás nem találó. És úgy hiszem, hogy Isten ezekben az utolsó napokban egy lezáró, egy összefoglaló, mély tanításban akar részesíteni, vagyis részesített minden tekintetben. Ki tudta volna így köszíríteni a Kentucky hegyei közül egy ember, aki hegyi Billynek ismert, és akinek az angol nyelve egy britnek nem volt a legjobb, de Isten általa a legegyszerűbben köztudomássá tudta tenni az ő tervét. El tudtatok képzelni egy nagy evangélistát, aki egy cipővel, egy fűzős cipővel hozna egy példát, határozottan hozott volna egy más példát, a fűző zsinos cipős otthon hagyta volna, mert ez egy régi időhöz tartozik, egy elavult, egy ókori dolog, de Istennek ez az embere. Emberének volt egy megbízatása, amely nem volt elavult, nem volt ókori, hanem ez időre határozottan lett adva, és ilyen összehasonlításokat hozott, amit mindenki meg tudott érteni. Ezt sem akarjuk elfelejteni, hanem hadd adjunk hálát Istennek érte. Ez az egyszerű példa számunkra olyan egy nagy lecke, 3 óra prédikáció elme téma felől nem mondana, nem lenne annyit mondó, mint ez az egyszerű példa a fűzőzsinos cipővel. És sokszor a karikatúrák készítőit megcsodáljuk, akik papírra rajzolják a vázlataikat 3-4 perc alatt. És tudjátok, hogy én ritkán mondok valamit, de hogyha el akarnak valakit távolítani, kimozdítani az ő helyéről, láttunk egy karikatúrát, egy rajzolást, ami elnökünk, államelnökünk, amint a gyeplővel a kezében, a kantárszárral, tehát a biztos a nyerekben ül, és alatta nincsen egyáltalán egy ló sem. A kantárszár, ő biztosan a nyerekben, gyeplővel a kezében, a levegőben, gyeplőt a kezében tartja, de kit akar irányítani? Ez a karikatúra többet mondott számomra, mint az egész újságcikk. És az másik ember is belett mutatva, aki visszatartotta a lovat, és ő is fel kellett adja. Mi hasznunk, hogyha úgy gondolnunk, hogy biztosan nyerekben ülünk, de alattunk nincs semmi. Mi hasznunk van levegőben lengni, nem használ senkinek semmit. Számomra egy nagy prédikáció volt. És azt mondta, testvéremnek nem akartam mondani, de magamban azt gondoltam, számomra egy egész prédikáció ez. Mit használ az egész dolog, hogyha nincs keze és nincs lába? Tehát a lovagló a levegőben, gyeplővel a kezében, nyerek és minden a levegőben függ. Nem reánk illő kép, nem tereád illő, én rám illő, Isten azonban megajándékozott kegyelemmel, és felmutatta a tiszta alapot, amire építhetünk. És Pál apostol azt mondja, hogy bölcs építőmesterként megraktam az alapot nálatok, és de más épít tovább rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít tovább rá. Isten kegyelemből ezt az alapot megalapította lábunk alatt, megrakta lábunk alatt, megvetette lábunk alatt, és felismertette velünk, hogy miről van szó. És ott tovább olvasok, amennyiben azt mondom, szeretném, hogyha megajándékoznád magaddal, Branham testvér, úgy nem én lennék, vagyis egy adományt adnák számotokra, úgy egy ajándék lenne, és nem én magam. Ez a példa is nagyon egyértelmű és nagyon tiszta. Ha valaki részesülni szeretné Branham testvére, és ő csak egy ajándékot ad magából, tehát az ő ajándéka, de nem ő magát adja. Tovább olvassuk tehát. Nyelveken szólás egy ajándéka a Szent Szellemnek, de nem a Szent Szellem maga, hanem annak egy ajándéka. ezt is fel kell fognunk. Szükségünk van a Szent Szellemre, egyértelműen. De ha, és ha a Szent Szellemben részesültünk, mint úgy, amint azok a kezdetben, úgy nyilvánvalóvá lesz, ami a kezdetben nyilvánvaló lett. És emel dolgokkal kapcsolatosan nem létezik eltérő vélemény, hanem egy átélés Istennel, egyönt, amelyet egyöntetően minnyájan megteszünk, és olyan emberek, olyan embereket alakít belőlünk Isten, akiket felhasználkod. És ez a prédikáció, a vészkiáltás, a segélykiáltás, akkor ennek is megvan a jelentősége. És meg fogjátok látni, hogy Isten úgy a sarokba fog szorítani bennünket, hogy a segélykiáltás annyira ki fog fakadni bennünket tökéletesen. És már szerdán este mondottam nektek, amikor ez az ember pontosan mához egy héttel ezelőtt a összejövetel végén hirtelen felkiáltott és hozzáfogott hangosan imádkozni, szerfelett hangosan és hangosan kitört sírásban. Ez egy segélykiáltás volt. Senki nem kellett megkérje őt, valami kitört belőle az ő szíve mélyéből. Hiszen nem maradhatunk zsugorított, összefonnyadt keresztények. Valami ki kell törjön belőlünk. Ha csak nem lettünk halottaknak prédikálva. De amennyiben tudnom, a halottak legyenek megelevenedve, és nem az élők halottá prédikálva. Isten egy élő Isten, és ő egy élő gyülekezetet akar kieszközölni, vagy életre fakasztani. És mióta Krisztus feltámadott, ő maga mondotta, én élek, és ti is élni fogtok. Következésképpen nem a földi életet, életre volt utalása, hiszen azzal már rendelkeztek, hanem az isteni, a szellemi életre volt utalása, amelyben részesedünk, amelyben részesednünk kell, miután elfogadjuk el. Úgy tovább olvasok, a Szent Szellem a megkülönböztető jel, hogy a vérnek, hogy a vér megtette a hatását. Követi a vért. Így van beszámolva számunkra a Bibliába. A Szent Szellem teljessége most leereszkedik, vagy lejön a gyülekezetre. Ami által Isten ugyanazon a módon emberi hústestben leleplezi magát, éppen úgy, ahogy tett, de mielőtt Sodoma és Gomora el lett égetve, megjelent akkor Ábrahámnak. Tudjuk és ismerjük, hogy Isten az utolsó megkülönböztető jellel megajándékozta a gyülekezetet, összegyűjtötte, kiragadta a gyülekezetet, hogy kinyilatkoztassa magát neki. Itt a Szent Szellemre van utalást téve, a Szent Szellem teljességéről, amely a gyülekezetre kitöltetik, miután az utolsó megkülönböztető jel úgy, amint akkor mielőtt el lett pusztítva Sodoma és Gomora közhírélettéve. És egész egyértelműen felfogtuk, megértettük, hogy mire van, mire volt ez utalással. Tudnillik, ugyanaz a szívek gondolatának leleplezése, mint ami Urunk szolgálatában volt, vagy ami Urunk megjelent Ábrahámnál és a Sára esetében, és amikor a Földön járta idején, az emberekkel mindent meg tudott ismertetni, és ugyanaz következett be ez időnkben is. Sokan tudnak sokat kiállítani, vagy bemutatni, vagy szerepelni, de senki közülük nem rendelkezett egy ilyen jellegű szolgálattal. És hálásak vagyunk Istennek, hogy talált egy embert ebben a nemzetségben, ebben a korszakban, és hadd hangsúlyozzam a végén, a te és az én időmben. Kapott Isten egy embert, akinek az ő szava az igazság volt, és ez az ember egy Istentől küldött ember volt, és úgy, ahogy az asszony felismerte akkor, és azt mondta, már most felismerem, hogy egy Isten embere vagy, és hogy az Úr ígéje a te szádban az igazság. Így pontosan ezen a módon hangsúlyozhatjuk mi is ma este, felismerjük, hogy ez az ember Istentől lett küldve, hogy az Úr és az Úr ígéje igazság volt az ő ajkán. De ne felejtsétek el, Zürichben felolvastam az ige szakaszt, amit itt nem akartam felolvasni, de emlékezettel vagyok rá, de csak hogy tudjátok, hogy a dolog nem mindig olyan egyszerű, ahogy mi akarjuk magunknak egyszerűvé tenni. Bocsássatok meg, de fel kell olvassam nektek a Jeremiás 8. versét. Hogyan mondhatjátok, csak magatokról bölcsek vagyunk, de hiszen tulajdonában vagyunk az isteni törvénynek. Természetesen, de a hazugság tollává tette az írás tudók tolla. Szégyentől meghökkenten fognak ott állani a bölcsek, kétségbe esetten megijedten zavarba jönnek, mert elvetették az Úr szavát, megvetették az Úr szavát. Milyen bölcsességgel rendelkeznek azután? Olvassátok el a Jeremiás 8 és 9. versét. Mit tehetek én róla? A Salzburgba vezető úton, amikor a testvérem ült a kormánynál, volt valami, ami a szívemben, ami arra indított, olvas a Jeremiás 8. fejezetében, és felismertem az összefüggéseket. Mit használt az írástudóknak és az Úr ige üzenetének hirdetőről, hogyha hazugsággát teszik az ige üzenetet, és az ige nem marad ige jellegű, és az ige Isten üzenet nem az Isten üzenetéből tevődik össze, hanem minden más egyéb. Következésképpen milyen bölcsességgel rendelkeznek, miután elvetették az Úr szavát. Tudjátok, milyen bölcsességgel rendelkezünk azután a saját bölcsességünkkel. És ez erről le kell mondanunk. Másképp rámegyünk. Isten szava bölcsességgé, megváltássá és minden, amire szükségünk van, mindenné lett téve számunkra. Az emberek mondhatták akkor Isten törvényével, rendelkezünk, Isten szól az ő profétája által, természetesen ő szól az ő profétája által, de az írástudók hazug tolla, hazugsággá tette azt. Mi van az Isten, mi lett téve az Isten szavával ezen a 2000 év folyamata alatt, nem mindenki magyarázta a maga módján, nem mindenki mondott róla, amit mondani akart, de most elérkezett az ideje, a visszatérítés ideje, az így szól az Úr, az ő szavában bekövetkezett, és lemondunk az írástudó könyvéről, lemondunk az ő eszméikről, mert a hazug tollát tartották a kezükben. Ez az Isten szent szava, és menny és föld el fog múlani, de ez az Isten szava megmarad mindörökké. Hadd mondjam végezetül, nem az, és én magamat is belevonom, nem az, hogy vétkessé tettük volna magunkat az Isten kinyillatott szavával, ugyanazt tegyük, mint mások, és léteznek elég írástudók. De a kérdés feltevődik, ha Isten szava, úgy, ahogy frissen a trónról ki lett nyilatkoztatva, tiszta igazságként maradt-e az ő szavuk, az ő ajkukon, vagy bizonyos dolgok innen is, onnan is belettek vegyítve, összelettek vonva, emberi értelmezések, és pedig a saját konceptusba, a saját értelem, a saját bölcsesség szerint, amely Isten szemében bolondság, balgaság, és Isten azt mondja, miután elvetették az Isten szavát, milyen bölcsességgel akarnak még rendelkezni azután. És a vasárnap Zürichben azt is hangsúlyoztam, pontosan úgy, mint az Éden kertjében, miután Isten szólt, és pontosan úgy, mikor túl lett adva, mi lett mondva, jött egy más valaki, és azt mondta, te hallgass csak ide, nektek megnyilatkoznak a ti szemeitek, bölcsek lesztek. És mi történt azután? Az Isten szava más szemszögből lett előadva, csak kissé megmásítva, és már is bekövetkezett az elesés. Nem így van ma is? Hányszor lehet hallani? Ó, ha tudnátok, ismernétek a dolgokat, amelyek még nem lettek kinyilatkoztatva, könnybe lábadnának a ti szemeitek. Én megkímélem magamnak, az én szemeim meglettek nyitva, és ez elég számomra. Én szeretnék az Isten kinyilatkoztatott szavának keretei között megmaradni életemben és halálomban, addig, ameddig meglátom Isten tekintetét. De ugyanaz a szójárás van ma is. És azt kell mondjam, miután kész voltam a prédikációval, és majdnem az emberek majdnem mind elhagyták a termet, talán 20-30-an maradtak még, jött egy drága testvérnő, és azt mondta nekem, Frank testvér, te nem tudhattad a magad részéről, hogy ez a nagy termetű testvér, aki ott áll az oldalon, nekem és a testvérnőt megszólított a vonatban, és ugyanazokat a szavakat, amelyeket most kijelentettél, ugyanazokat kimondta. Ó, ha mindemet titokzatosságoknak a tudatában lennétek, ismernétek, és így tovább. És azt mondtam, testvérnő, így van, ismered-e azt a testvért? Egy egész komoly időben érkeztünk meg, és a paradicsomban ugyanezt történt. Nem a pusztában történt, ami történt. Minden, ami történt, a paradicsomban történt. Bölcsek lesztek, megnyilatkoznak a ti szemeitek. Mi haszna a bölcsességnek, mi haszna a nyitott szemnek egy halálos állapotban, elveszett állapotban, egy Istentől megszakított állapotban. Az emberi bölcsesség egy ördögi bölcsesség. Elolvashatjátok a Jakab levelében. Az emberi bölcsesség egy ördögi bölcsesség. Elolvashatjátok itt a Jakab 3. fejezetében. Azt hittem, hogy vége van a cigehirdetésnek, de még ez még következik. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal gazdag és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató, szabad a képmutatású. Valamit elfelejtettem. határozottan, nem, az előtti versben kell legyen írva, a 15. versben határozottan. Nincs nálam a szemüvegem, de a 14. vers, ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne haszudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, nem felülről, hanem földi, egy földi jellegű, érzelmi, testi és ördögi. Jakab 3.15. Az utolsó verseket kellene itt figyelembe venni és olvasni. A dolog nem éppen olyan egyszerű, mint ahogy elképzeljük sokszor magunknak. És nem mindenki, ne gondolja valaki, senki a maga részéről, hogy Isten titkára vagy minisztere. Legyünk Istennek hálásak, hogy közhírétette az ő szavát, az ő tervét, az ő a kimondottakat. Abban az összefüggésben akarjuk hagyni, ahogy ki lett mondva. Nem fogjátok soha átélni, hogy egy összetákolt, valamiféleképpen prédikációkat fogok itt összevonni. Abban az összefüggésben fogom hagyni, és fogjuk hagyni, amelyben ki lettek mondva, és minnyájan gazdagon meg leszünk áldva általuk. Az Úr legyen veletek minnyájatokkal, és legyen, hogy megtegye benned, benne minnyájunkban azt, amit ki akart eszközölni az ő kinyilatkoztatott ígének hirdetése által. Hogy mit jelent az íge, Isten nem az emberi értelmezéseket, hanem az ő szava felől adott kinyilatkoztatást, és e véget nagyon hálásak vagyunk. És minden más egyébtől megkímélhetjük magunkat. Áldva és magasztalva legyen az ő csodálatos és szent neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk.